Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát én már magamat itt újnak nem nevezhetném, tehát legfeljebb régi újnak. Kisztusosnak igaza volt, hogy csak kétszer voltam panitik, vagy most jöttem másodszor panitik lelkészként, de egyébként háromszor jöttem volna összvisz. A télen ugye nem volt lehetőség, mert családi program miatt eljönni, de ígérem, hogy bepótolom, jó? Tehát...
Februárra
be vagy itt. Így, ahogy bejöttem, tehát többen kérdezték már, na, milyen panitba, megszoktam panitba igazából, de milyen ott az élet, nem bántam meg, hogy elmentem Kolozsvárra, meg ilyeneket. És hát, testvéreim, én azt hiszem, hogy lehet egy bizonyságtétellel kezdhetném nektek, de hogy az elmúlt egy évben nagyon közelről tapasztaltam meg annak az örömét, hogy mit jelent ott lenni, ahol az Isten látni akar. Tehát, ugye, és nem ugye, abban gondolkodni, hogy igen, Kolozsváron voltam. Nagyon sok, amikor elmentem, mondták azt, hogy hol az eszem, de hát igazából, ugye, és hogy hát hol van az a panit, tehát, mint olyan, tehát, hogy én Kolozsvárra elmegyek panitba. De testvéreim, nem tudom, hogy ezt elmondtam nektek, hogy mi két hónapig imádkoztunk a feleségemmel, és a két nap alatt 6-szor találkoztunk azzal az ígével, hogy csak én tudom, mi a tervem veletek, nem romlást, nem reményteljes jövőt adok nektek. És testvéreim, mit jelent az életetekben az, amikor Isten a szárnyaira kap? Azt tudjuk, hogy mit jelent, amikor a szárnyai alá vesz, tehát, és ugye oltalmat keresünk, de mit jelent az, amikor a szárnyaira vesz téged, és elkezd vinni. És vinni olyan helyekre, és olyan emberek közé, ahol ő akar látni téged, ahol ő akar használni téged, és ahol nem te. És testvéreim, tudjátok azt, hogy az elmúlt egy évben milyen csodálatos megtapasztalása volt annak, hogy mit jelentett az, hogy azoknak az embereknek, akik panitban egy évig lelkipásztort kerestek is, imádságos szívvel kerest a presbitérium, tehát egyszerűen megtapasztalni azt, hogy az imádságukra én voltam a felelet. Tehát, hogy ez egy milyen hit tapasztalat, egy milyen mélységet és felelősséget ad ugye, a szolgálatban, hogy te azért vagy ott, mert érted, imádkoztak, azért, mert Isten ott akar látni téged, és innentől kezdve már teljesen mindegy, hogy hol van az ember, tehát a lényeg az, hogy Isten ott akar látni, és Isten tényleg megmutatta, hogy azokat a helyeket, területeket, ahol dolgozni, szolgálni kell, és nagyon hálás vagyok, de azért a közösségért, ahol dolgozom, ugye itt van Jocó is, az egyik presbiterünk itt van, és ugye Jocó is elmondhatja, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy minden vasárnap reggel 10-11-ig leborulunk együtt, imádkozunk Bencivel is, tehát, ugye, és egy olyan testvéri közösség van, amivel Isten úgy hogy annyival többet adott nekem, mint ami Kolozsváron volt, hogy már csak ezért megérte, tehát ezt a váltást. Na, hát testvéreim, ti is gondolkozzatok, legyetek a helyeteken, tehát jó, igazából ez a legfontosabb is, hogy Isten hordozna szárnyain titeket, oda, ahova ő akar vinni. Kicsit, amikor ugye, megkaptam a témát, akkor úgy nézegettem, hogy most mi van, tehát igaz, ugye, a másság elfogadása, tehát a másságnak az elfogadása. És rögtön arra gondoltam, hogy te itt biztosak ezt a témát feladottam, hogy migránsokra gondol, vagy mit tudom, mondtam, és én nem beszél a migránsokról, tehát... Igen, nyilván tehát, hogy ennek a témának azért sokkal mélyebb hát értelme is van, mint csak azt mondjuk, hogy a migráns kérdés, tehát és a másság elfogadása. Nos, hát testvéreim, nem tudom, hogy ti felfigyeltetek-e mostanában arra, hogy úgy egyre inkább azt érzem, hogy az igaz hívők keresztények között és a világ között nekem úgy tűnik, hogy egyre nő a szakadék. Tehát egyre inkább kezdünk eltávolodni egymástól, és nekem az az érzésem, hogy egyre kevésbé tudjuk érteni egymást. El nem tudjátok képzelni, ez a két héttel volt egy evangelizáció nálunk a gyülekezetben, és több mint 30 ember átadta az életét az Úr Jézusnak. Több mint 30 ember megtagadta a bűnt az életében, ugye sírva néztük sokan végig azt, ahogyan, tehát kijöttek, ahogy átadták az életüket, és olyan öröm volt bennem, testvéreim, olyan öröm volt bennem, de azután másnap már kezdtek jönni a visszajelzések. Hogy a másik, az egyiknek a férje mondta, hogy na aztán nem látszik rajtad, hogy hívő lettél, na tehát igazából. Ugye a másik az anyusa, na járhatsz templomba, mi mehetsz, úgyse lesz bele templom ajtó, ne fét át, ugye. Ugye a másiknak a férje, hogy te ilyen szégyent hoztál rám, te lejárattál az egész falu előtt, kacagásnak kiálltál oda, ugye igazából. És testvéreim, látjátok, hogy néha egyből az ember, addig nincs semmi baj, ameddig a világban jársz, ameddig ott vagy igazából, addig nincs baj, ott nincs semmilyen szakadék, nincs semmi gond, ugye, a mindennapi problémák, de amikor egyszerűen, tehát, ugye, Krisztus megragad téged, amikor újjászületik az életed benned,
akkor egyszer csak azt látod, hogy a mellette lévő, aki mellett éltél, az anyád, az apád, a gyermeket, stb. Pillanatok alatt olyan távolra került tőled, és akkora szakadék van köztet, hogy nem igaz. De testvéreim, mondom, tehát önmagában úgy érzem, az igaz hívő és a világ között egyre nagyobb a szakadék. És én is kérdeztem magamtól, hogy miért van ez? És én úgy érzem, testvéreim, hogy egyszerűen tehát az egyre mélyebbé váló, tehát liberális eszmék, amik a világban tombolnak, ugye ezek azok, amelyek egyre jobban elmélyítik ezt a szakadékot. Tehát, ugye, és amikor azt mondom, hogy liberális eszmék, akkor testvéreim, halljátok azt, amit a világ ma képvisel, hogy mindenkinek joga van az élethez, a szabadsághoz, mindenkinek joga van ahhoz, amit ő akar, azt csinál, álljon feje tetejére, stb. És ez nagyon gyakran, tehát együtt jár azzal, hogy egyszerűen a keresztény értékeket így szisztematikusan lejáratják, mint olyan, hogy ó, mi az, mi, ti tudjátok az igazság, ó, menjetek már, tehát ugye ez a magatartás. És a másik pedig az, hogy ugye sokszor szembesülök azzal, tehát közösségekbe elmegyek egy olyan értelmiségi közösségbe például, ahol nekem gondoljam kétszer, hogy kezdjek el beszélni Jézusról, vagy egyáltalán kezdjek bizonyságot tenni a hitemről, vagy ennek a szemszögéből szólaljak meg, vagy stb. Vagy hát itt jobb, hogyha itt most kilépek ebből a cipőből, és akkor itt szépen elvegyülök én is, és mondok egy pár okos dolgot, meg idézek egy-két irodalmi idézetet, meg mi egyéb. De mert hogy nagyon gyakran ezt érzem, hogy ilyen vallásos fanatizmussal jellemeznek bennünket, ha valahol valaki tehát ugye, megmer szólalni, felmer állni, más mer lenni, vagy más mer képviselni, mint ami igazából, tehát az a korszellemnek ugye megfelel. Nos, hát testvéreim, ez a radikális liberalizmus érdekes módon, tehát azt hirdeti, hogy mindenki szabad, mindenki azt tehet, amit akar, mindenki azt választ magának, amit ő akar, nincsenek abszolút értékek, mint olyan, mindenki, ahogy ő jónak látja. Igen ám, testvéreim, de tudjátok mi az érdekes, hogy bár hirdeti a másságnak az elfogadását, hogy mindenkit el kell fogadni olyannak, amilyen ő, a néger, négernek, a homoszexuális, homoszexuálisnak, stb. Mindenkit el kell fogadni, ezt hirdeti a mai radikális liberalizmus. Azonban, testvéreim, túl ezen is az emberi szabadságnak a hirdetésén egyre inkább ledöbbenek azon, hogy ilyen egészen diktatúrikusan, tehát lépnek fel, mégis azzal szemben, mint aki más mer hirdetni, vagy más mer mondatni, mint amit ez a liberális, ugye, liberális eszme képvisel. Most testvéreim, csak próbáltok meg, játsszátok el ti is igazából, próbáltok meg felszólalni egy ilyen közösségben. Nézzétek meg, ahol, ugye egyszer Magyarországon jártam, elhívtak egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen asztalosoknak volt valami, még szakiskolai igazgató voltam, találkozója, és ott be kellett mutatni iskolákat, ott mérnökök voltak, meg mit tudom, ilyen asztalos gépeket forgalmazó cégeknek az igazgatói, és én egyszerűen felálltam ott, és ezen kezdtem gondolkozni, hogy mutassam be az iskolám. És akkor azzal kezdtem be, arról kezdtem beszélni, hogy Isten kegyelmének milyen különös megmutatkozása, ugye az, amit mi megélünk, tehát megéltünk itt Kolozsváron, hogy Isten hogyan vezetett bennünket ennek az iskolák az építésébe, hogy milyen csodákat éltünk meg. És láttam a szemeket, nézzük, ez megbúj, ez honnan ez? Honnan hívtátok ide, vagy ez honnan került ide, vagy hogy ez mi van, vagy hogy kerül a csizma az asztalra igazából, tehát, vagy mi van itt, tehát igazából, és láttam, hogy mindenki, na próbáltok meg, tessék, állj fel, testvéreim, nézzétek meg, sokszor elnézem a gyülekezetbe, épp mondtam is a házasoknak, ugye mi a faluba úgy járkálok, és nézem, hogy kinek az autója, kinek a kapuja előtt áll meg, na most nem az én tudom, ami mániám lenne, csak ugye, hogy nézem, hogy kb. Milyen körök vannak, milyen baráti körök a faluba, ki kivel van jóba, együtt kik járnak össze, és testvéreim, egyszerűen azt látom, hogy tudom, hogy abból a körből hiába ostromolom azt az embert, hiába próbálok beszélni vele, hiába hívogatom, hiába imádkozok érte, mert ő egy olyan körbe van ott benne, és egy olyan baráti körbe, ahol soha nem lesz bátorsága felállni, és azt mondja, gyerekek, én ebből kiszállok, én nem így gondolom, nem így látom, nem így akarok élni, mert egyszerűen az a másság, amit a többiek képviselnek, az teljesen fogva tartja őt. Ő nem tud abból kilépni, nem tud kiszabadulni abból, mert teljesen rabja. De testvéreim, nézzétek meg! Ugye próbáljátok meg valahol egy ilyen helyzetbe, nem tudom, családba, komák között, nem tudom, egy ünnepen, stb. Mikor összegyűltök, állj fel, és vedd elő a Bibliádat, és kezdj el olvasni belőle, vagy mondd azt, hogy ne haragudjatok, meg akarok osztani veletek egy igét. Nézd meg, hogy fognak nézni rád igazából. Ugye egyszer az iskolában mondtam a gyermekeknek, hogy te gyermekek, jön karácsony, figyeljetek ide, gyertek, egy kísérletet végezzünk el. És mondtam, hogy mit szóltok el arról, szólna, hogy ez a kísérlet, hogy mindenki karácsony este, mikor ott vagytok, és a csomagot bontjátok, ki vagy a szent szentesti vacsoránál, meg stb. Te mondjátok azt, hogy a szülőknek, akik ott össze vagytok gyűlve, hogy én szeretnék felolvasni a Bibliából nektek egy ígét, vagy akkor, és akkor már mondtam, hogy innen már mondták, hogy valamit, nem is tudjuk, mit kell felolvasni. Nem vagy gyerek, egy megmondom nektek. Megmondtam Lukács 2, nem tudom, 1:20, olvasára fel. Rohaj, tiszteletes úr, ha azt ki se nézik belőlem, tehát igazából, aki azt mondta. Ugye a másik azt mondta, hogy rohaj, tiszteletes úr, apám, hát mit mondanak anyámék, tehát igazából, aztán nálunk nem erről szól az ünnep, hogy mi a Bibliában olvasunk, meg imádkozunk, aztán nálunk kolbász, pálinka, ez az, evés, ivás, éneklés, aztán hogy néznek én, előálljak ezzel. És testvéreim, próbál ki te is, nézd meg valahol, ahol egyszerűen hirdetik az emberi szabadságot, meg próbál meg felszólalni igazából az abortusz ellen való, azt fogják mondani, hogy ez el van maradva igazából, hol él tulajdonképpen. Meg próbál meg beszélni a homoszexualitás ellen, nézd meg, hogy rögtön azt mondják, hogy jó, na, ez is el van maradva, nem tud haladni a kóra, stb. És számtalan ilyen téma van, testvéreim, amit ha felmersz állni, és erről beszélni akarsz, és azt mered mondani, ugye, hogy igazából te ebben hiszel, és nem azt, hogy te ráerülteted valakire, vagy rábeszéled azt, amit te hiszel, amit te megértettél Isten kegyelméből, hanem nem erülteted rá, csak elmondod. És már is kinyílik a bicska zsebekbe, és azonnal el akarnak hallgattatni, le akarnak ültetni, ugye, mert ez már kész, ez nem trendi. Nos, hát testvéreim, akkor, amikor a másság elfogadásáról beszélünk, akkor én magam, tehát nagyon sokszor ilyen értelemben, tehát úgy érzem, hogy elnyomva vagyok, úgy érzem, hogy a mai liberális eszme, ami hirdeti a nagy szabadságot ugye, az emberek számára, úgy érzem, hogy nekem nem adja meg azt a szabadságot, hogy én azt mondjam el, amit én hiszek, és ahogy én látom ugye, ezt a kérdést, és én úgy érzem, hogy nagyon sokszor nagyon egyoldalúan és két mércével ugye, mér ez a világ, mert csak akkor ugye, érvényes ez a szabadság, ez a jó, hogyha te azt mondod, amit a világ hallani akar. Ha nem azt mondod, akkor onnantól kezdve kész téged el kell hallgattatni. Testvéreim, nem rémlik ez nektek a kommunizmusban, tehát nem ugye azt cseng vissza, hogy az a diktatúra, ha nem azt mondod, amit a világ hallani, akkor neked kusfére kell állítani, tehát mint olyan. És testvéreim, úgy magamnak kiírtam egy pár dolgot, amiben én nagyon veszélyesen látom a megalkovást, és annak a veszélyét, hogy hajlamosak legyünk a másságot befogadni, mint olyan. Ugye nagyon sokan ugye hisszük azt, hogy tulajdonképpen Isten teremtette a világot, és ennél fogva én azt is hiszem, hogy egyedül Istennek van joga arra, hogy a közösségi életnek is, meg a saját életemnek is a szabályait felállítsa. Mert testvéreim, hogyha te veszel egy vasalót, akkor nem te fogod megírni a polc mellett a használati utasítását a vasalónak, hanem az bele van téve neked a dobozba. És hogyha téged Isten teremtett, és ezt a világot Isten teremtette, neki áll jogában, mint olyan az életnek a szabályt, használati utasításait, tehát megírni. És Isten ezt nagyon szépen gondoskodott róla 10 parancsolaton keresztül, és sok-sok ugye szeretett törvényen keresztül ugye ezt nekünk megadni. Viszont testvéreim, nézzétek meg, mit hirdet ma ezzel szemben a világ? Azt mondja, a vallás, azt kérem szépen, magánügy. Mindenki menjen be a belső szobába, és ugye ezzel ne hozzakodjon elő, ezzel ne piszkálódjon igazán mások előtt. Ez a te magánügyed, és ugye ezzel fejezd be, ne beszélj sehol másnak erről. Ugye másik az, hogy amit sokszor hallok manapság, mi az, hogy kereszt? Nincs igaz vallás. Németországban testvéreim, ugye az van igazából, hogy ugye, olyan vallás tankönyvet nyomtatnak a gyerekeknek, amiben minden vallás egyformán képviseltetve van. Ugye legalábbis, tehát jelen van abban a tankönyv, az egy teljesen másik dolog, hogy a keresztény vallásról van ennyi, az iszlámról van ennyi, meg stb. Tehát ez egy másik dolog, de hogy a gyereknek már azt mondják, hogy nincs igaz vallás. És az egyik vallás se jobb, mint a másik, a kereszténység se, a másik se, hanem egyszerűen egy van egy könyvben az egész, minden meg kell tanulni, aztán te döntsd el igazából, hogy mit akarsz követni, vagy mit akarsz. Sokszor hallom azt, hogy manapság, hogy a vallás az igazából az egy ősi ösztönnek az eredménye, és nem egy személyes kapcsolat a teremtővel. Tehát az, aki ezt a világot, és téged is megteremtett. És testvéreim, nézzétek meg, hogy a keresztény vallásosság ugye, által ez az egyházba is veszedelmesen begyűrűzött át. Ugye, mint úgy nevezünk, hogy vallásosság, ez pont erről szól. Tehát, hogy nem kell neked, mi az, hogy személyes kapcsolat az Istennek, ki vagy te, hogy beszélgess az Istennek, de mit képzelsz te magadról, ugye, hogy az, hogy te az Istennek a barátja vagy, meg ilyenek. Nem, tehát ez egy vallásos maszlag, amit mindenkinek hinni kell valamiben, ez van, Aki ezt akarja hinni, ám ezt higgye, de testvéreim, nem, tehát nem egy személyes kapcsolatként képzelik el, nagyon sok helyen, tehát ez mindig, tehát Istennel. Másik az, hogy nézzétek meg, testvéreim, a házasságnak a szentsége. Csak egy néhány példát hozok nektek, hogy a házasság szentsége, az nekünk egy haláli tartó szövetség. Tehát a házasság számunkra Isten ajándéka. Tehát, ugye, és a hűtlenséget, az bűnnek nevezzük. Ugye, Isten erre tanított bennünket, hogy a hűtlenség ugye, az bűn. Ugye, a válás az a házasságnak sokszor egy kudarcát jelenti. És testvéreim, ugyanakkor a házasság a gyermeknevelésnek az a fészke, melege, otthona, ahol a gyerek normális körülmények között felnevelkedhet. Na most ehhez képest, testvéreim, mit látunk ma? Ugye, és abszolút apró, amikor arról beszélünk, hogy másság, akkor azt látjuk, ugye, hogy az együttélésnek minden formáját a házasság szóval, mint olyan, vagy címszóval illetni akarják, ugye. És testvéreim, amikor arról beszélek, hogy másság, épp egy bizonyságtételt olvastam az elmúlt napokban, és ugye leírja az egyik atyafi, hogy amikor már úgy érezte, hogy mindene megvan, tehát, és akkor leírja azt, hogy pár gyerekük nem szeretett, örökbe fogadtak, és házuk, és kocsijuk is, a felesége úgy tűnt, hogy minden rendben van, és a gyermek van, szépen nevekedik, és minden megvan, és akkor azt mondja, hogy egyszer a felesége elé áll, és azt mondja, hogy ne haragudj, nekem van egy másik kapcsolatom, egy másik férfivel, igazából én nem akarok tőled elválni, én veled is jól érzem magam, ezt a gyermeket nevelni akarom, szóval keresd te is magadnak valakit, te is menj, és én is élek, és aztán itt itthon találkozunk, stb. És akkor azt mondja, ez a férfi igazából azt mondja, hogy megszólalt bennem egy hang, és azt mondta, te így nem élhetsz. Te így nem élhetsz. És azt mondja, ez a hang megváltotta és megváltoztatta az életemet, és megértette velem azt, hogy én ezt az életembe nem fogadhatom el. És testvéreim, látjátok, idáig, néha idáig megy, tehát már az a másság, hogy amivel az ember szembesül, és nézzétek meg, hogy a gyermeknevelés kérdésében is egyre több teret is helyet kap, ugye az állam, meg az iskola, és egyre kevesebbet kap a szülő, az anya, az apa, a család, a házasságon belül kibontakozó élet. De testvéreim, ha már gyermeknél vagyunk, nézzétek meg, a gyermekről azt mondjuk, hogy Isten ajándéka. Hányan imádkozunk, hányan hálát adunk a gyermekeinkért, hányan látjuk az életében, a gyermekeink életében Isten kegyelmét megmutatkozni. És valóság mit látunk? Ugye, mit mond ez a liberális eszme? Hogy családtervezés, tehát ugye meg kell tervezni a családot. Mit mond igazából? Tehát ugye, azt mondja, hogy mindenkinek joga van a karrierhez, tehát ugye, és csak annyi gyereket vállal, ami nem gátolja az életnek a kibontakozását és megvalósulását. Ugye egyszerűen tehát azt mondjuk, hogy valaki elveti a gyermekét, ez legérthetőbb dolog, tehát is el kell fogadni, mert igazából ez az ő élete, és neki joga van ahhoz, hogy boldog legyen, és annyi gyereket vállaljon, ahányat ő akar. És én akarom, hogy tudjátok, hogy a világ úgy tekint ránk, mint Isten gyermekeire, úgy tekint ránk, és a bibliai kereszténységre, mint egy intoleráns vallásra. Ez azt jelenti, hogy úgy néz ránk a világ, hogy mi nem fogadjuk el a másságot. Na most testvéreim, ez amennyire rossznak tűnhet, ez annyira jó is lehet, ez egy erény is lehet, testvéreim. Én amikor megtértem, fiatal voltam, 16-17 évesen, Isten magához térítette, fordította a szívemet, és nagyon hálás voltam ezért, de testvéreim, eleinte ez egy borzasztóan nehéz dolog volt. Nagyon sokan cikiztek velem, nagyon sokan csúfolkodtak, piszkálgattak, nagyon sokan rögtek. Óriási próbatétel volt, hogy megálljak. Ma is nagyon sokakat bíztatok abban, akik ugye tényleg Isten szélek, hogy tartsatok ki, éljetek benne, higgyétek el, hogy megjön a ti döntéseteknek az áldása. De testvéreim, egy idő után viszont az érdekes az volt, hogy pont, hogy elkönyvelnek bennünket, hogy mi intoleráns, másságot elfogadni nem tudó, ugye emberek vagyunk, na pont úgy számomra ez egy megnyugvást hozott egy-két év után, amikor a körülöttem lévők megtanulták azt, hogy nekem kivezet az életemet, megtanulták azt, hogy ki vagyok igazából, és megtanulták azt, hogy velem mennyit és miképpen lehet. És testvéreim, ez egy áldás, de nagyon sok kísértés megszűnt az életemben, azért, mert kitartottam abban, ugye Isten kegyelméből, amire az Isten elhívott engem. Tehát testvéreim, ez az intoleráns ugye, szemlélet ugye, irányunkba, ez mondom, ezt jelenti elsősorban, hogy minket úgy néznek, hogy nem fogadjuk el a másságot. És ezt tudjátok, miért mondják a keresztényekre? Azért, mert hogy minden vallás, ennek a liberális gondolkodásnak a szemében és fejében, minden vallás, aki hirdeti azt, hogy ismeri az egyedül igaz, abszolút utat a boldogsághoz, és ugye, és oda el is tudja vezetni az embert, mint olyan, az mind intoleráns. Aki azt tartja, hogy ő tud valamit biztosan, és ugye ezért ja, akár az életét ráteszi, azt nem szabad meghallgatni, azt nem szabad elfogadni, az már veszélyes, az már szélsőséges. Ugye nekem is sokszor mondták, tanították tanáraim is, hogy kell vigyázni a szélsőséges dolgoktól. Nem szabad kimenni a szélére dolgoknak, középen kell labírozni, az arany középutat kell választani. És testvéreim, pont ezen gondolkodtam ma egy férfinek az életén, akit most már jó pár éve ismerek, és testvéreim, látom rajta, hogy nem tud megtérni. És ugye soha miért nem? Ugye ott volt a panikban is az evangelizáción, és testvéreim, amikor néztem, amikor látom, hogy egyesek jönnek ki, átadják az életüket, tényleg megvan, és néztem, és láttam rajta azt a borzasztó feszültséget igazából, hogy nem tud, jöjjön ki, térjen meg, ne térjen, adja át azért, ne adját. És nem jött ki testvéreim, és gondolkodtam az, hogy de vajon miért nem, mi tartja vissza, hogy átadja az életét. És tudjátok mi, testvéreim? Néha pontosan ez a kérdés, hogy megtanult azt, hogy lehet középen is járni. És hogy vannak olyan hívők, vagy akik magad hívőknek tartják, de akik középen járva is, tehát úgy labíroznak az életbe, és ameddig lehet járni középen, addig nem szánom rá magam arra, hogy teljes szívvel, teljes melbedobással, én Krisztusnak, ugye, új Krisztusban újjászületve, én neki szolgáljak. De addig nem, addig ink ott van középen, ott lehet igazat adni ennek is, lehet igazat adni annak is, ugye, ott igazából el lehet fogadni ezt is, azt is, középen a bűn az, na hát én is bűnös vagyok igazából, de az Isten megbocsát, ugye, de hogyha ugye, éppen egy másik helyzet kellett, hogy hát el kell kerülni a bűnt, akkor elkerülj, mert ez is jó, hogy mondta valaki nekem, azt mondtam most egy pár héttel ezelőtt, azt a tisztelősúk beismerem, azt mondja, néha még Istenre is szükségünk van, tehát ugye néha még Isten is kell, hát igen, aki középen van, az néha ide, néha oda nyúl, tehát mindegy, csak ugye középen. De testvéreim, ugye a mi vallásunk és az a hit, amit Krisztusban kaptunk, az a győzedelmes hit, testvéreim, az azt hirdeti, hogy mi ennek az abszolút igazságnak a helyén vagyunk, azért, mert én úgy érzem, akik Krisztust választották, azok mind boldogok. Testvéreim, nem zsákba macskát árulunk, testvéreim, nem, tehát egy receptet, nem egy, nem tudom, tablettát adunk, ami beválik, vagy nem válik be, hanem testvéreim, akik Krisztust választották, mind boldogok. A múlt vasárnap este az ifjúság körében, panikban indítottunk egy bizonyságtételes sorozatot, karácsonyig minden este meghívunk valakit, minden vasárnap este, hogy bizonyságot tegyen a fiataloknak. És sokan ismeritek, ugye Kovácsi János bácsit és az ő feleségét, és ők eljöttek, és bizonyságot tettek a fiataloknak. És ugye pont ez látszott meg, és írtam is nekik, hogy gyerekek, ti láttátok ezekben az emberekben a békességet, ti láttátok az arcukon igazából azt a boldogságot, ti éreztétek minden szavukban azt, hogy erről le nem mondanánk, 15 éve vagyunk boldogok, mondták, és le nem mondanánk arról. És testvéreim, mondom, hogy ugye minden vallás, tehát aki azt hirdet igazából, hogy ismeri ugye a boldogságot és az odavezető utat, az ugye intoleráns, azt nem szabad meghallgatni, nem szabad elfogadni. Ugye, és aztán végképp, hogyha még el is ítélünk a világban bizonyos dolgokat, akkor kész, akkor bigottak vagyunk, akkor szélsőségesek vagyunk, akkor elvakultak vagyunk, akkor ugye tényleg ítéletre méltók vagyunk mi is, ha elítélünk bizonyos létformákat. Testvéreim, azonban nekem éppen az ellenkezője tűnik fel, hogy úgy tűnik, hogy a világ pont ezt teszi, hogy játssza az Istent, és ők akarják, hogy ennek a liberális eszének a képviselői és áldozati akarják megmondani azt, hogy mi mit fogadhatunk el, és mit nem fogadhatunk el, ugye az ő szemléletük szerint. Most testvéreim, akarom, hogy tudjátok, hogy ezek a dolgok nem maguktól vannak így, értitek? Az, hogy van egy ilyen irányzat, az, hogy ma a korszellem úgy néz ki, hogy kinéz, az, hogy ez a ugye, radikális, liberális ugye, gondolkodás ma tombol, tehát szerte. Testvéreim, ezt nem értitek, ez nem a véletlen művel, nem így alakultak a dolgok, ne legyetek naivak, testvéreim, hanem a háttérbe, a nagy életművész, a nagy színész, a nagy bohócát, testvéreim. Ugye, aki egykor fényes angyal volt, és aztán bukott le, angyal lett belőle, és testvéreim, ő áll a korszellem mögött, és mindig megkapta, hogy hogy öltözzön át. Igazából a kommunizmusban feltette ugye a kaszkétát, hogy mondták a románok, ugye, és tudta, és a szekus ruhát felvette, ugye, most testvéreim, egyszerűen lazán, ugye, szakadt farmennel járkál közöttünk, és ugye, hirdeti ezt a nagy szabadságot. Ugye, ez ugye a korszellem mögött is maga Lucifer, testvéreim, aki ügyesen tudja gyengetni a dolgokat, és mindig úgy mozgatni. És én olyan borzalmasnak tartom, testvéreim, azt, amikor sokszor egy hívő közösségben, úgy nem tudom, bennem is van egy radikalitás, sokszor, tehát ugye egy ragaszkodás az Isten igéhez, a betűhöz, testvéreim. Van egy ragaszkodás bennem. És sokszor hallom, hogy mondják az emberek, aj, tiszteletes úr, nem lehet szembeszállni az emberekkel, na, nem lehet, na, mindenből cirkuszt csinál, nem lehet, na, nem lehet, igazából nem lehet. És esetleg pont ezt láttam, értitek, hogy sokszor nem merem vállalni azt a másságot, amit én Krisztusba kaptam. És tudjátok, Németh László mondta nagyon szépen, hogy a kisebbség joga az élethez az, hogy más. Addig fogsz igazából a családodban, a gyermekeid között, a munkahelyeden, addig leszel Isten gyermeke, ameddig a másságodat vállalod Krisztusban. Amikor ezt feladtad, amikor megalkuttál, testvérem, akkor vége, elsiettél. Ugye az a mondta, a maszlagavász egyi, amit a világ képvisel. Nos, hát testvéreim, ez igaz ugyan, hogy mi a keresztények, ugye, és akik igaz hívői vagyunk Krisztusnak, mi valljuk azt, hogy a keresztény tanítás az egy abszolút igazság. Mi hiszünk abban, hogy van abszolút jó, van abszolút rossz igazából, ezt hiszük és valljuk, sőt, ezt mi erénynek tartjuk, hogyha mindezt láthatjuk, ugye, és a hamis értékekkel szemben, ugye, szembe tudunk állni, ami nem állja meg a helyét a Szentírás alapján. Nekem ez erény, testvéreim, hogyha én ezzel szemben fel tudok állni. Azonban, testvéreim, azt is szeretném elmondani, hogy nem szabad tehát ebből kiindulva, nem szabad mindent tolerálni. Nem szabad mindent tolerálni. Nem szabad mindent elfogadni, ami más. És ezt azért mondom, mert egy ponton túl az elfogadás, vagy így is mondhatnám, hogy tolerancia, ugye, mert az emberek ezt is, ugye, ez a modern kifejezés, hogy toleránsnak kell lenni a másikkal szemben, ugye egy ponton túl a tolerancia az már nem erény, testvéreim, az egy megalkuvás, az igazából egy önrombolás. És testvéreim, én annál olyan sajnálatra méltóbb dolgot nem láttam, amikor egy hívő ember egyszerűen megalkuszik önmagával, ugye ő is besüllyed egy ilyen liberális közösségbe, ahol feladja, és testvéreim, aztán utólag az a lelkiismeretfordulás, az a gyötrelem, hogy keveredtem én Isten gyöngyeként a disznók közé igazából, ennél borzasztóbb dolog nincs, mint a nagy tolerancia jegyében, feladom önmagam is azt, aki lettem én Krisztus által. Nézzétek meg, testvéreim, ugye az apostolok. Nézzétek meg Krisztus igaz egyházát, testvéreim. Évezredeken keresztül ugye ezt a másságot képviselték, amit mi Krisztustól tanultunk, és ez megtartott bennünket. Most ünnepeltük a reformációt, nézzétek meg, mi történt ott, ahol a nagy tolerancia jegyében ugye a világgal vált egy az egyház, és ugye mi volt az, ami újjászülte? Egyedül ehhez a mássághoz, ezekhez az abszolút értékekhez való ragaszkodás, amit mi itt láttunk, és megtanultunk a Szentírásból. Testvéreim, engedjétek meg, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részéből, ugye olvassak nektek egy részt, egy biztos sokat, akár ismeritek is, a 4. résznek az 5. versétől olvasok fel egy részt. Tehát Abcsel 4:5-től egészen 12-ig először. Aztán másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás, aztán a főpap, Kajafás, Ioannis, Alexandros és a főpapi család valamennyi tagja. Aztán középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, kinek a nevében teszitek ti ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk, népünk vezetői, Izrael vénei. Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogy hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a Názaret Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Azt mondja, ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Testvéreim, nézzétek meg a Péter bizonyságtételében ezt a kizárólagosságot, ezt a tényleg Krisztusra alapozott, erős és biztosített, nincs más név. Ugye, és nem is adatott nekünk, csak egyedül a Jézus Krisztusi az üdvösségre nézve. A bizonyságtételnek ez a nagyon szép, nagyon nagy bátorsága, ugye, és a nem megalkuvás. Testvéreim, példákat is mozhatnék most nektek ugye erre, folytatva aztán mindjárt bibliai történetet is. Ugye, nemrég beszélgettem Balogh Csabával, teológiai professzorral, dékánnal, és ő mondta azt, hogy érdekes módon, apropó másság ugye, megfogalmazásában, azt mondja, hogy egy tanulmány készült arról, hogy egy újságíró, egy németországi újságíró körbejárta Németországnak több mecsetét, és végighallgatta az ott elhangzó muszlim prédikációkat. Tehát miről szólnak a Korán magyarázatok, tehát ugye Európában. És a furcsa az volt igazából, azt mondja Csaba, hogy ugye, a konzekvenciának a levonták, a következtetés, ugye, hogy az volt, hogy minden prédikációban benne van az, hogy mi, tehát a keresztények mi ellenségei vagyunk, tehát ugye muszlimoknak, benne volt az, hogy minket ki kell írtani, el kell pusztítani, tehát igazából, és benne volt az, hogy ők itt terekkel hódítsanak ezek a pogány gyaurók felett, ugye, akik mi vagyunk, mint olyan. Tehát, és ezt mondja, ugye, hogy ez egy általános, tehát ugye, egy általános ugye, prédikáció, mint olyan, ami minden ige magyarázatban náluk benne van, és így néznek ránk. Tehát ők így nézik a mi életünket, a mi hitünket, a mi szolgálatunkat, ugye, hogy mi ellenségek vagyunk, és velünk, ugye, ha egy mód van rá, végezni kell. Most testvéreim, ezzel szemben, ha beszélünk, hogy a másság elfogadása, akkor mi a helyes magatartás? A tolerancia? Kérdem én. Tehát az a fajta szabadság eszme, amit a mai liberalizmus ugye hirdet. Ugye a másik az, hogy találkoztam olyan emberekkel is, aki azt mondta nekem, amikor beszéltem nekik a vallásról, stb. Mondta, hogy ó, tiszteletesül azt, hogy ó, tudja jó, hogy van, egy nagy hegy van, és mindosztán mind oda megyünk fel a hegyre. Igazából egyik az egyik oldalról, másik a másik oldalról, tehát mindenki a maga vallásában, aztán mind oda lyukadunk az Istenhez. És mondtam neki, hogy szerintem nem. Maga nagyon téved, borzasztóan téved, hogy ezt gondolja. Ugye is, ha hogy tiszteletesen maga azt mondja, hogy akkor elítéli a vallásunkat, én nem ítélem a maga vallását, de én egy dolgot biztosan tudok, hogy odafel senki nem megy, ugye, aki nem ismeri fel azt, aki onnan egyszer lejött hozzánk. És én biztos vagyok benne, hogy aki nem azon az úton akar felmenni oda, amint felment az, aki onnan hozzánk jött, az soha az életbe oda feljutni nem fog jutni. Mert más út nincs, és nem is adatod nekünk, csak az, amely a Jézus Krisztus. Tehát ez egészen biztos. És nem, hogy ilyen keményen, ilyen intoleráns vagyok, tehát igazán, tudom, igen, én meg vagyok győzve föl. Aki nem Krisztusban megy, az sose fog igazából, tehát oda eljutni. Nos, hát testvéreim, nézzétek meg a Péter bizonyságtétele, hogy azt mondja, hogy nincs más, tehát nem hirdethetünk más, tehát nem mondhatunk más, mert Jézus Krisztuson kívül nincs más út, nem adatott nekünk. És nézzétek meg a választ, testvéreim, a nagy tanácsnak a válaszát, a következő versek, azok a 16-18-ig, azt mondja, mit tegyünk ezekkel az emberekkel, mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakója, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Tehát tudják ők nagyon jól, hogy mi az igazság. Azt mondja, mi is látjuk a szemünkkel igazából, de azt mondja, hogy valahogy folytsuk el ezt az egészet, ugye, mert ők nem tudják magukévá tenni. Tehát az elismerés, tehát megvan, sőt a félelem a világ részéről. Vagy azt mondta, ugye úgy nézegettem a Spanitban, hát szépen voltunk az evangelizáción, de megmondom őszintén, kicsit úgy vártam, hogy többen legyenek. Tehát, hogy azt mondtam, hogy be kell hozzunk plusz pad, megtelt a templom tényleg, de gondolom, hogy kell hozzunk plusz padokat, mondtam is a gondoknak, hogy hozzon le, tehát a kultúrból, vagy mondom, nem a ravatalozom, hogy plusz padokat, minden készen létben voltunk, de nem kellett, egész héten nem kellett. És kérdem a gondolkomtól, hogy te, Béci, te mit gondolsz, hogy, hogy miért nem jöttek többen igazából? És ugye Panitia között, és azt mondja a gondolkom, te tudod, miért nem jöttek többen? Szóval félnek, hogy megketérjenek az ilyen. Tehát, ugye, azért, én tudom, hogy azért, hogy félnek, hogy megketérjenek. Hát testvéreim, értitek? Tehát néha ezt érzem a másik oldalon, hogy itt van, elismerik, de félnek, hogy meg kell térjenek, tehát igazából, és akkor inkább jobb lesz, hogy fújtsuk el, tegyünk keresztbe, ahol lehet, de ne. És néztek meg, testvéreim, innentől kezdve megint a kiállás a 19. és 20. versben, a következő dolgot olvashatjuk, Péter és János azonban így válaszoltak nekik, ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Istennel szemben, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azt mondja, ez a képtelenség, hogy mi, akik ezt megtapasztaltuk, hogy Isten valóság, Isten él, ugye mi nem tehetjük meg azt, hogy nem mondjuk el. Tehát nem a megalkuvás, nem a másságnak ugye a befogadása, hanem sokkal inkább egy nagyon határozott kiállást ugye ezzel szemben. Testvéreim, én így fogalmaztam meg saját magamnak, hogy a mi intoleranciánk, tehát a másságnak az el nem fogadása, az Istenen, és jól figyeljétek meg, az Istenen kívüli másság, ugye belső körülben való megtagadása, és ugye ugyanakkor ez az intolerancia, hogy nem fogadok el semmilyen olyan másságot, ami Istenen kívül van, ez számomra az Isten iránti engedelmességemet is hűségemet jelenti. Ugye én nem azért nem fogadok el, mert elítélek bárkit, és mi erről még egy-két szó szó, hanem azért, mert én így értelmezem azt, hogy Isten hűséget, Isten engedelmességet követel tőlem az ő akaratával és igével szemben. És ennél fogva megtagadok minden másságot, ami Istenen kívülről, tehát próbál az életembe ugye betörni. Viszont azt még el kell mondjam, hogy ez a fajta, tehát ugye megtagadása másságnak hívő emberként számomra ez nem jelenti azt, hogy ítélkezhetek. Tehát semmi szín alatt nem jelenti azt, hogy ítélkezhetek. A Róma 1.18 azt mondja, ugye, hogy Isten az ítélet egyedül. Egyedül ő tart ítéletet, én nem ítélkezhetek. Ugye, Isten fogja megítélni a világot. Ugye, és az egyetlen viszonyulási forma, testvéreim, az maga a szeretet. Tehát ugye, nem ítélkezek, én úgy élem meg ugye, a hitemet, nem ítélkezek, és szeretek. Tehát szeretem, ugye, még az ellenséget is, mert Jézus erre tanított engem, hogy szeressem még az ellenségemet is. És ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy a keresztény hit a legtoleránsabb vallás, mint olyan a leg, mert engem arra tanít, hogy ne ítélkezzek, és ugye, szeressek. Viszont ugyanakkor a legintoleránsabb is úgy érzem, mint olyan, a saját körén belül. Olvassátok el az egész Bibliát, és meg fogjátok kapni ezt a mondatot, hogy vessétek ki a gonoszt magatok közül, ugye azaz a bűn az nem uralkodhat. Testvéreim, ha a világ betör az életedbe, onnantól kezdve olyan a bűn, mint a rák, értitek, az rögtön osztódik, szaporodik, áttétjei lesznek, és előbb-utóbb megöl, kikészít igazából, és ennél fogva a belső köreinkbe, kifele, ítélkezés nélkül, szeretettel, de a belső Istenen belül, testvéreim, viszont teljesen intoleráns módon, mert a bűn, ha uralkodni kezd, az akkor mondom, tehát teljesen meg fog ölni minket. Azonban, testvéreim, azt is elmondom nektek, hogy én úgy élek. Sokszor volt olyan, aki mondták nekem azt, hogy beszélgettem egy atyafival, akinek én úgy éreztem, hogy megtérésre lenne szükség az életében, én úgy láttam, minden ítélkezés nélkül, és leültem, beszélgettünk vele, és egy hívő testvérrel beszélgettem, és akkor felálltunk, az asztaltól azt mondta nekem az a testvér, kimentünk össze, te, én azt hittem, hogy te rámenősebb leszel, tehát igazából, tehát, hogy te úgy jobban fogod, ugye, jobban fejbevered, mellbevágod igazából. És én ezt is megértettem, testvérem, hogy az Istenen kívüli ember néha nem lehet, vagy nem mindig lehet, testvéreim, egyfajta rámenőséggel, mert ezt megtapasztaltam már a világban is, hogy a néha a rámenőség, az erőszakoskodás, ugye amúgy is még önmagában is csak a jelenlétünk, a hívő jelenlétünk a világnak az ellenségeskedését és gyűlöletét váltja ki ugye magában, hát még akkor, hogyha ugye ezt az ember néha nagyon erőszakosan, nagyon erőltetve próbálja véghez vinni. De amúgy is mondom, kihívjuk magunk ellen az egész világot ezzel, de amit mégis tehetünk, az a legszebb dolog, az a bizonyságtétel, testvéreim. És ezt tudjátok, hogy ez úgy van, hogy És azért is van, hogy mindig kihívjuk magunk előtt, pedig csak néha érzem azt, hogy szerényen megélem a hitem. Van olyan ember, soha nem ártottam neki, soha nem bántottam, soha nem. De érzem rajta, amikor közelébe kerülök, hogy meg tudna folytani igazából. Tehát olyan, úgy haragszik rám. És én tudom, én mindig tudom olyankor, hogy nem rám haragszik, a bennem lévő Krisztus haragszik. Ő idegesíti, az idegesít, bennem munkálkodó Krisztus idegesíti. És ugye annak a bizonyságtétele, hogy értek, a világ nem érzi jól magát a templomban. Értsétek jól, sokszor látom a testvéreket, hogy bekerül egy temetés, hogy valami, forgatja az énekeskönyvet, nézi az óráját, már vakarózik, már leveszi a kabátját, visszaveszi a kabátját igazából, mert ezt mondja a Biblia és az első Zsoltár, ugye, hogy nem állhatnak meg a gonoszak az igazak gyülekezetében. Szóval itt a panitiaknak a munkat, szóval mondtam házas Bibliórán, hogy egy rendőrnek olvastam az életét, egy bizonyságtétel volt, és akkor ez a rendőr leírja ő, hogy na, nem volt neki semmi köze Istenhez, meg hogy éltős, mindens, törvénytelenséges, lopás, mindens, csúszópénz, mindenféles. És akkor mondja, hogy arra is meg volt tanítva rendesen, az Ortodox pappal nagyon jóba volt, jó barátok voltak, hogy azt mondta az Ortodox pap neki, hogy a legnagyobb bűn, hogy az ember Bibliát vegyen a kezébe, azt mondta, mert ugye a buta ember csak félre magyarázna a Bibliát, azt mondta, ez a legnagyobb bűn, hogy te olvasod a Bibliát. Jó, azt mondta, hogy nem is olvasod a Bibliát, soha akkor, tehát igazából, tehát rá nem tesz a kezébe, hogy ez a legnagyobb bűn. Ugye mondta az Ortodox pap neki, hogy vigyázzon, nehogy bekeveredjen a hívők közé, azt mondja, voltak a faluban pünkösdisták, nehogy oda bekeveredjen azok közé, mert aztán azok meg is eszik az igazából. Tehát ugye, hogy azoktól nagyon kell óvakodni. És akkor ez a rendőr testvéreim leírja az életében, hogy egyszer bement a pünkösdista, a prédikátor, a rendőrőse, és mondta, ott mind a ő is, a főnöke is ott voltak, és mondta a prédikátor, hogy rendőr uraim, tehát itt nálunk egy óriási evangelizáció lesz, több mint 500 ember fog eljönni az imaházunkba, és ugye én úgy tudom, hogy mindig az ilyen nagy rendezvényeket le kell jelenteni a rendőrségen, és nagyon szépen megkérjük, hogy a rendőr urak rendfenntartás véget jöjjenek el az imaházba, tehát a jövő héten, mert hogy igazából, tehát én, ugye, hogy nehogy valami történjen, meg stb. Na, hát ebben mind igaza volt a prédikátornak, de óriási tanakodást a két rendőr között, hogy melyik menjen. Tehát ugye ezt írják le, hogy akem nem mész te, nem megy, menj te a feleség, de hogy meg a felesége, menj te igazából. És akkor megegyeztek a végén, mind a ketten menni fognak, ugye, mert a rendőrök együtt szeretik, tehát ugye, így van. És akkor, amikor oda mentek, akkor leírja az életébe, hogy a prédikátor fogadta őket az ajtóba, azt mondta, jaj, hogy örülnek, mint a rendőrruhában minden, hogy örülnek igazából, hogy megtisztelték, és nagyon reméljük, hogy nem lesz baj, jöjjenek, mert van fenntartva a hely, minden igazából, és azt mondja, hogy előre vitték, és az első sorba bejöttek őket. És akkor az a rendőr leírja az életéről, azt mondja, hogy testvéreim, ott ültem 2 méter az evangelizáló prédikátort, azt mondja. Tessem, nem bírtam felnézni a földről. Azt mondja, minden szó rólam szólt, minden pénz, minden igen, mindazt, hogy én nem mertem felnézni, mert tudtam, hogy ez az ember, 500 ember, engem nincs nekem prédikálja. Azt mondja, mikor vége volt, tehát így igazából kimentem, azt mondja, de volt a szívemben egy vágyakozás, azt mondja, te, én hónap este is jövök. De ha itt rólam van szó, én hónap este is jövök. És ment másnap is igazából. És azt mondja, másnap este, azt mondja, testvérem, az Úr Jézus azt mondja, újjá kapta a szívemet, és azt mondja, én sose ismertem az Úr Jézust. De hogy az Úr Jézus ennyire ismerjen engem, azt mondja, ez mégis a nagy dolog. Azt mondja, én eldöntöttem, hogy a szívemet átadom az Úr Jézusnak. Azt mondja, én megtérek igazából. És azt mondja, megmondtam a feleségemnek is, hogy engem nem érdekel. Mondta, hogy ugye, ez egy román rendőr volt, mi vásztaljom a pokaészk, azt mondta. Tehát, ugye, és a feleségem mondta, megbolondultál ember. Mit csinál? Kilobnak az állásodból, ki kell költözünk a szolgálati lakásba, azt mondta, azt mondja, értsd meg, ha most nem térek meg, ha földön futó lesz, ha ott hagysz, én akkor is most át kell adjam a szívem, és az életem az Úr Jézusnak igazából. Szóval megutáltam magam azt az életet, amit életem, szóval át akarom adni igazából. Szóval elment szerdán este, az elsősorban ső felállt, azt mondta, én most itt rendőrruhába átadom a szívem az Úr Jézusnak igazából. És megtért, ugye, és akkor leírja, hogy másnap reggel a rendőrösön megjelent az Ortodox pap. Tehát, ugye, hogy nem a receptér jött, hanem aztán, ember, te azt mondja, igaz, amit beszélnek a fogod, elment az eszed igazából. Te ilyen szégyen csináltál magadból, hogy te azt mondja, értse meg, azt mondja, hogy én azt mondja, megismertem az Úr Jézust, azt mondja, azt a szeretetet, amit én sose hallottam az én templomban. Azt mondja, te ne, ezt nem teheted meg, azt mondja, az egyházadat, anyádat, apádat megcsúfoltad, mindent, nem teheted meg. És akkor azt mondja ez a rendőr, hogy az ortodox papnak, hogy azt mondja, tudja, mint azt mondja, teszek magánk egy ajánlatot. Azt mondja, még adok magánk egy esélyt. Azt mondja, na, mondja ezt. Jön azt mondja, mi most ketten álljunk fel, és menjünk el itt a szembelévő kocsmába, menjünk be. Azt mondja, ha ott benne a kocsmába, ebben az órában találunk egy hívő embert, azt mondja, én ortodox maradok. Azt a román pap nem megyünk sehova. Tehát nem megyünk sehova. Szóval, ha azt mondja, lesz egy hívő ember. Most testvéreim, csak azért mondtam ezt nektek igazából, hogy ugye mit jelent az, hogy, ugye, hogy nem érzi jól magát, a világ nem érzi jól magát. De mégis értitek, tehát ez az ember, tehát ott minden kényszer nélkül, ő, Isten elvégezte benne, ugye, hogy megérts azt, hogy hol a hely. Most azt, erről mindaddig arról beszéltem nektek, hogy mit jelent elfogadni vagy nem elfogadni a másságot, abban az esetben, hogy ha Istenen kívül van ez a más. De mi van, testvéreim, az Istenen belüli, mondom én, másságban? Mi van a másság elfogadásáról a hívő közösségében? Tehát, ugye, mi van ott, ahol a templomban, ahol együtt vagyunk, a gyülekezetben, tehát a családban, hogyan tudom elfogadni a másságot? Mert hogy a helyzet az, hogy ezzel egyfolytában szembesülünk, hogy mi mind másak vagyunk, tehát nincs két egyforma ember, és a legtöbb problémát sajnos a családban is, ugye a házasságban is, a templomban is, a gyülekezetben is, mind ebből van a legtöbb probléma, hogy mi sajnos nem vagyunk egyformák. Tehát ugye, ebből meghatároz bennünket az élettörténetünk, az életutunk, a természetünk meghatároz minket, ugye sok minden van, tehát ami a körülményeink meghatároznak, és ugye, és meg is fogom azt mondani, hogy nem is lehetünk értitek egyformák, tehát nem is lehetünk egyformák. Most testvéreim, egy dolog viszont biztos, hogy magunktól, mi, és most a hívő közösségéről beszélek, magunktól nem vagyunk képesek arra, hogy elfogadjam Istenen belül a másságot. Még arra se vagyok képes, hogy Isten belül magamtól elfogadjam ezt a másságot. És miért mondom ezt? Mert hogy engem úgy érzem, hogy nagyon sokszor a hívő közösségében is a másságom, az, hogy én más vagyok, mint más, engem ez határoz meg, és sokszor abban a tévedésben élek, hogy én mást is, tehát igazából oda kell vezessek, ahogy, és olyan legyen, amilyen én vagyok, tehát mert én azt mondom, hogy az a jó, amilyen én vagyok. Az este, miközben a témán gondolkodtam, még az este házasbibliórán volt, és az egyik asszony testvérünk ott ül a férje mellette, és mondja a házasbibliórán, jaj, tiszteltes úr, ha maga tudja azt, hogy mióta imádkozok, hogy vagy tudja megváltoztatni ezt az embert igazából. Tehát, ugye, ott mondja. És mondom, azon sose gondolkozott, vagy azért sose imádkozott, esetleg próbál meg elfogadni, tehát igazából. De tiszteltes úr, hogy van az, hogy nem úgy látja dolgokat, ahogy én? Hogy van az igazából, hogy nem úgy gondolkodik én? Hogy van az, hogy amit én nagy dolognak látok, ő azt apró dolognak látja igazából? Ugye, miért nem tud olyan lenni, mint én? Hát mondom, azért, mert igazából ő nem maga, értite, vagy nem ön, tehát ő egy másik ember, tehát, és kezdve ezért imádkozni igazából, hogy tudja elfogadni őt. Nézze meg, házas biberán itt ül ön mellett igazából, tehát, ugye, de mi a baj, hívő közösségében vagyunk, és mégsem tudom elfogadni a másságot. Nem, tehát, de testvéreim, sokszor így van a szülő-gyermek között, nem? Hányszor hallom és szembesültem kollégiumban is azzal, ugye, hogy egyszerűen jött a szülő, és azt mondja, hogy ez nem is az én gyermekem. Tisztelt, ez nem olyan, mint én. Tehát. De miért kéne olyan legyen, mint ön? Tehát, igazából, nem? És sokszor a nevelésünket ebben látjuk, hogy addig üssem, pofozzam, verjem, ugye, stb., ameddig olyan lesz, mint én. De én nem akarom, hogy a gyermekeim olyanok legyenek, mint én. Tehát én nem akarom, tehát én azt akarom, hogy olyanok legyenek, aminek Isten akarja formálni őket. Tehát ne olyanok, mint én. De testvéreim, tehát ott van lelki pásztor és gyülekezet között is, ugye addig úgy gatyába rázom ezt a gyülekezetet, igen, megmutatom én nekik igazából, hogy kell csinálni dolgokat, meg stb. De a gyülekezet, ez vicca, de ez mindig érvényes, tehát ugye igazából a gyülekezet, na megmutatjuk mindenek a papnak, hogy kell csinálni, tehát igazából, tehát stb. Tehát ugye ott van, ugye ez is, ez mindig vicca, de ez a tehát olyan. És testvéreim, Istenen belül is ezt el akarom mondani nektek, hogy én ott láttam a másságnak az elfogadását, Istenen belül, ahol kizárólag Krisztus szeretetén és szemüvegén keresztül tudom szemlélni a másikat. Ugye Krisztusban tudom elfogadni a másiknak ugye a másságát, és testvéreim, ez néha olyan szégyenletes ránk nézve hívőkre, hogy ez nekünk nagyon nehezen megy. Tudjátok, hogy hányféle patvarkodás és irigykedés, és pletykálkodás, és hányféle ugye áskálódás van a hívők között, testvéreim, a hívők közösségén belül, testvéreim. Azért, mert nem akarom, nem tudom elfogadni Krisztusban a másságot. Testvéreim, ugye, ha erről beszélünk, hogy Istenen belül, akkor sokszor ott van az is, hogy még a feletekezetek között is, ugye, hogyan tudunk mi hívők egymásra tekinteni. Ugye, egy régi protestáns, ugye, reformáció korabeli, hát jelmondat volt ez, amikor azt mondták az első protestánsok, ugye a reformációt követően, és erre vágytak, hogy az egység, bocsánat, erre vágytak, ugye, hogy a közös dolgokban legyen egység. Ami közös bennünk, abban mindig tudjunk egyek lenni. A különbözőségekben legyen szabadság. Tehát, ugye, hogy ha más vagyok, akkor legyen egy szabadság mara nézve, hogy én más vagyok. Azt mondja, és mindenekben pedig legyen szeretet. Tehát, ugye, a másság elfogadásában mindenekben legyen szeretet. Testvéreim, ti ezt fel tudjátok fogni, mit jelentett nekem református lelkészként Széken, 3 éven keresztül egy katolikus asszonynak a házába tartottam bibliórát. Ugye? És oda gyűltünk össze a reformátusok egy katolikus asszonynak a házába. És 3 év alatt soha, most így utólag, amikor készültem, visszagondoltam, soha, de soha nem merült fel bennem ez a kérdés, hogy te ez az asszony katolikus, te, vagy hogy hogy vagyunk mi itt, vagy mi van, vagy és senki betestvéreim. De tudjátok miért? Mert abban az asszonyban úgy munkálkodott a Krisztus, igazából, hogy minden más vallási különbséget és stb. Mindent elfedett, értek. Csak a Krisztus volt benne is, bennünk is, és egyszerűen ez nem volt kérdés. És amikor azt mondom nektek, hogy nem tudjátok a másságot elfogadni Istenen belül, csak Krisztus által, akkor erre nézve nagy erőfeszítéseket kell tegyetek, testvéreim, hogy értsétek meg, hogy mindenki más, és Krisztusban is lehet mindenki más. És én úgy érzem, hogy ez igazából számunkra egy erény is lehet, mert egyrészt ugye a számomra ez azt is jelenti, egyrészt, hogy nem unalmas, tehát testvéreim, nem unalmas az életem, tehát, mert a másik mellettem más. Ugye, számomra ez azt is jelenti, hogy erősebbek vagyunk, tehát pont a másságunk által, mert olyan dolgokat tudunk elvégezni, amit egyébként ugye én magamtól nem tudnék. De a Krisztus testbe beépülve más, más és másként, ugye óriási dolgokra vagyunk képesek. És végül, utolsó sorban, testvéreim, egy nagyon lelki dolgot akarok elmondani nektek. Azon gondolkoztam ott készülve, hogy Istenem, te mennyire arra vágytál, amikor engem megteremtettél, hogy én pont olyan legyek, mint te. Pont olyan, ugye? Jézus erről beszél, legyetek tökéletesek, miként mennyi atyátok az. Istennek ez volt a vágy, amikor megteremtette az embert, hogy az ő képére és hasonlatosságra alkotott meg bennünket, ugye? Hogy legyek olyan, mint ő. És ezen gondolkoztam, hogy Uram, én mennyire nem vagyok olyan, mint te. Tehát, ugye, mennyire te ezt akarod, te ezt keresed bennem, hogy miben hasonlítok hozzád. És Uram, én nem tudok, egy nagyon sok mindenben nem tudok olyan lenni, mint te. Én más vagyok. És ugye, megfogalmaztam magamnak, hogy én nagyon sokáig, testvéreim, a bűnben voltam más. A bűnben voltam, mert reménység nélkül éltem. Én Isten nélkül éltem, én kegyelem nélkül éltem. Ugye, és teljesen más voltam, mint amilyenek Isten látni akart engem igazából. És testvéreim, azután Isten kegyelméből Jézus Krisztus újjászült engem egy új életre, és azon gondolkoztam a készülve, hogy vajon el tudom-e mondani azt, hogy most már olyan vagyok, amilyenek Isten látni akar. És még most sem tudom elmondani nyugodt szívesen, hogy Uram, most már olyan vagyok, mint te. Nem, még mindig azt mondom, hogy még mindig más vagyok. És testvéreim, mekkora óriási kegyelem az életemben, hogy bár nem vagyok olyan, még mindig nem vagyok olyan, aminek Istenek látni akar, én más vagyok. És Isten mégis az én másságommal, fogyatékosságaimmal, hiányosságaimmal együtt mégis és mégis elfogad engem. De, és testvéreim, ez arra indít engem, hogy én is ugyanígy Istenem belül tudjak elfogadni, tudjak felemelni, tudjak ugye igazából szeretettel viszonyulni és odafordulni, mert Isten hozzám is odafordult is, nekem is megkegyelmezett. Isten mindannyiunkat segítsen ebben. Amen. Amen.